Sípos Gyula színes erős képeit érdemes a szívünkbe vésni, mert ezek segítenek bennünket abban, hogy a hétköznapokban is könnyebben eszünkbe jusson teremtmény létünk és a feladataink, felelősségünk is. Szívvirágok rovatában most a jó őszi esők után a gombás kosár képe szokásaink átgondolására, köldökön képe pedig a teremtett világgal való mély kapcsolatra emlékeztet minket.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és a beszélgetésünk kapcsán egy gyerekkori emlékem jutott eszembe, amikor édesanyámmal, meg a lányi kertestvéremmel a Mátrában nyaraltunk, és kisgyermekként elmentünk közösen gombát szedni, és szedtünk is egy kosárnyi gombát, tele volt mindenféle színes, meg szép, meg változatos gombákkal. Én még felismerni is véltem, hogy az róka gomba, az biztos nagyon finom, meg hogy az is biztos nagyon finom, az a szép fehér, és aztán vittük, és vittük a házi néninek, Mátra Szent Lászlón, ahol volt ez a nyaraló, vittük a házi néninek, hogy nézze meg, mert ő ilyen gombaszakértő volt, hogy mi az, ami ehető. És ő nézte ezt a nagy kosár gombát, egy-kettőt kivett belőle, és az összes többire azt mondta, hogy ez mind mérgező, ezt ki kell dobni. És emlékszem, hogy el voltam keseredve, hogy hát ezek olyan szépek, és biztos, hogy mind mérgező, biztos, hogy mind mérgező. De hát el kellett végül hinni azt, amit ő mondott, hogy mérgező, úgyhogy a reménybeli gombapor pörköltünkből nem lett semmi, mert abból a maradék egy-két gombából meg ugye nem volt érdemes bárminek is nekifogni. És arra gondoltam, hogy ilyen most a mi életformánk is, hogy begyűjtöttünk magunknak egy nagyon szép, változatos, kényelmes életet, ami tele van incsiklandozó látvánnyal, dolgokkal, nagyon szép és színes, de hogyha ránéz valaki szakértő szemmel, akkor azt látja, hogy ez bizony mérgező. Hogy a mai életformánk az egy ilyen mérgező életforma, ami tulajdonképpen megmérgez minket, és megmérgez az egész környezetünket is. És hogy ennek a nagy részét bizony ki kellene dobni. Csak hát ez egy nagyon fájdalmas dolog, hát hogyan dobjuk ki? Hogy az egész életünk bele van integrálódva egy olyan környezetbe, ami akármelyik szálát húzom meg, akkor kiderül, hogy avval túlléptem a saját kereteimet, hogy az energiafelhasználással, az ételekkel és minden mással, ha nem autóba szállok, hanem tömegközlekedéssel megyek, az ugyan lehet, hogy jobb egy kicsivel, de hát az is csak a benzint használja, vagy most már csak villamossal megyek, de hát azt az elektromos áramot is előállítják valahogyan is. Végül mindig visszajövök oda, hogy egyszerűen túl használjuk a földet, és mérgezzük az egész környezetünket, de hogyan lehet ebből kilépni? Ugye úgy tűnik, hogy hát nem nagyon lehet. És mégis el kellene szánnunk magunkat arra, hogy valahogy elkezdjük kidobálni az életünknek a kosarából ezeket a mérgező dolgokat, mert hogyha nem, ha megesszük, ha tovább esszük, akkor biztos, hogy belehalunk. Hát ugye ezek ilyen elég költöknéző gondolatok, vagy szokták mondani, hogy csak nézzünk és gondolkodunk, ahelyett, hogy cselekednénk, és aztán erről a köldökről meg az jutott az eszembe, amikor azon gondolkozom, hogy nem kellene belesüllyedni ezekbe a köldöknéző gondolatokba, mert csak depressziósak leszünk, és elvesztítjük a maradék cselekvő képességünket is, hogy ez a köldök is arra figyelmeztet minket, hogy valamikor mi össze voltunk teljesen kötve az édesanyánkkal, ugye ott éltünk az ő méhében, és hogyha ez a köldök zsinór táplált minket, és ez a köldök zsinór elszakadt volna, vagy valami baj történik, akkor ott halunk meg már édesanyánk méhében. És ez a köldök talán azért van itt, hogy emlékeztessen minket erre a szoros kapcsolatra, de nem csak a szüleinkkel, hanem hogy az egész teremtett világgal. Ugye porból lettünk, porrá leszünk, hogy egy szoros kötelékben élünk a természettel, és ahogy az édesanyánkat nem ölhetjük meg, mert belehalunk először a lelkünk, aztán a testünk és mindenünk. Ugyanígy a teremtett világot sem ölhetjük meg, vagy pusztíthatjuk következmények nélkül, mert mi magunk is belehalunk. Talán, hogyha ezentúl minden mosdásnál, fürdésnél, vagy öltözésnél, vetkőzésnél a köldökünkről eszünkbe jutna, hogy éljünk egy kicsit fegyelmezettebben, mert vékonyodik ez a köldök zsinór, ami megtart minket, akkor lehetséges, hogy ez talán felbiztatta minket arra, hogy egy picit fogjuk vissza magunkat, egy picit selejtezzünk abból, ami mérgező, egy kicsit fogjunk vissza a fogyasztásból, egy picit próbáljunk egyszerűbb, tisztább és szebb életet élni. Biztos, hogy ez nekünk is javunkra válik, és akármilyen picivel is, de előrébb viszi a környezetünknek, természetünknek a megóvását, tisztulását és erőre kapását is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!
Mit tehetünk mi rovatunkban? Darányi Szabó Eszterrel és Aratóni Anna Marival beszélgetünk októberi teremtéstudatos tippekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Mit tehetünk mi rovatunkban? Ismét aktuálisak próbálunk lenni. Ez segítséget nyújt az, hogy valójában a boltok polcai már jóval előbb megüzenik nekünk az ünnepeket, mint hogy valóban eljönnének, és az ember már október elején, szeptember végén a homlokára csap, hogy lám, közeleg a halottak napja. Én például évek óta csüggetten figyelem azt az eszméletlen mennyiségű műanyagot, ami ilyenkor a sírokra kerül.
Ahogy Juli mondja, egy-két hete betévedtem az egyik népszerű diszkontáruház boltjába, és szinte sokkot kaptam a velem egy magasra tornyozott műanyag és festett mécsecsektől, amik között egyre több a ledes változat is, hogy még fokozhassuk a környezet terhelését. Nekem nagyon kedves ünnepem volt mindig is a halottak napja. Édesapám nagyon szerette a sírokat rendezgetni, és mindig nevelte a krizantémokat, dédelgette őket, hogyha fagyot jósoltak, akkor kiásta és bevitte a verandára. Aztán tettünk hozzá zöldet, és november 1-én alkonyakor kivittük a temetőbe szépen elkészített csokrokat, és kis vékony háztartási gyertyákat. Temetőben pedig mindig találkoztunk a rokonokkal, beszélgettünk a kedves halottainkról, és aztán utána, ahogy alkonyodott, gyönyörű lett a temető, mindenfelé kis fények világítottak. De hát ez az ünnep ma már ugyanúgy üzleti fogássá vált, mint a karácsony. Ilyenkor persze elgondolkodhatunk, hogy mit tehetünk a ránk áradó temetői cikkekkel, illetve a kínos kényszerrel, amit érzünk ilyenkor, hogy valamit vinnünk kell, az esetleges rokoni elvárásokkal. Hogyha viszünk virágot, akkor mindenképp igyekezünk magyar termelőtől vásárolni. Nekem is van a Fény utcai piacon egy kedves néni, akitől mindig vásároló. Cserepes virágot csak akkor válasszunk, hogyha elültetjük, és mindenképpen alaposan locsoljuk be, különben semmi esélye nincs arra, hogy megmaradjon jövő tavaszig. Hogyha viszünk egy befőttes üveget, amit előtte kidíszítettünk, esetleg kötöztünk köréje leveleket, terméseket, és abba tesszük a gyertyát, akkor még a szél sem fújja el, és jövőre ugyanúgy használhatjuk. Fontos még az is, hogyha mi magunk nem, de a rokonaink vittek olyan tárgyakat a sírokra, amelyek az ünnep után egyértelműen szemétté válnak, akkor vigyük haza és szelektáljuk, ne a temetői nagy halomba tegyük. Mindig szomorúan nézem ezt az óriási zöld hulladékhalmot, ami tel is tele van szalagokkal, drótokkal, cserepekkel, elolvadt, eltörött mécsesekkel. És megpróbálkozhatunk azzal, hogyha van bármi rán hatásunk, hogy a temetői közösség számára megszervezhetjük a komposztálható anyagok külön gyűjtését és visszatartását, hogy ne vigyék el együtt a szeméttel.
Igen, hát láttam én már olyan vidéki temetőt, ahol tényleg van komposztáló. Sajnos a zöld hulladék elnevezést használták, és ezért a művirágokat is sajnos beledobálták. És budapesti temetőben is próbáltam utána járni, hogy mit csinálnak ezzel a sok zöld hulladékkal, de sajnos nem úgy látszik, hogy megvan oldva, ránk van ez bízva, hogy tényleg mi vigyük haza addig, amíg ez rendszer szinten megoldódik. Én Anna Marival szemben igazából már teljesen leszoktam arról, hogy tárgyakkal hódoljak a szeretteim emlékének, pedig ezek tényleg nagyon kedves ötletek. Virágot sem szoktam vinni, mert hogy a vágott virág az eleve már halott, és a cserepes virágoknak is nincsen igazából sok jövőjük itt kültéren, ugye tél elején. És én is azt gondolom, ezek a külsőségek nem elsősorban elhunyt szeretteinknek szólnak, hanem a világnak szeretnék megmutatni, hogy lám, a család nem hagyja pallagon a sírt így halottak napján. De itt is ideje kreatívnak lenni, és méltó módon nem feltétlenül külsőségekkel megemlékezni az elhunytakról. A vágott virág helyett ültessünk mondjuk fát, úgyis itt van a faültetés szezonja, ezt fontos tudni, de még az ültetésnél is fontos a probléma, hogyha nem gondozzák ezeket a fákat, akkor kiszáradnak, tehát felajánlhatjuk egy szeretünk emlékére, hogy egy fát gondozunk, locsolunk hétről hétre, imádságos lélekkel emlékezve rá. És ezek megint arról szólnak, hogy amit el szoktam mondani, az idő, ami két fillérünk. Tehát ebből kell adnunk, mert ennél nincsen értékesebb, még akkor is, ha ez nem annyira látványos. Ráadásul, hogyha nincs tele a kezünk, akkor könnyebben mehetünk busszal, sétálva, vagy akár biciklivel a temetőbe, és ugye a biciklizésen mindig Esztert szólítom meg, hogy a tippjeit ossza meg velünk.
Így van, köszönöm, ahogy Juli is mondja. Nagyon fontos, hogy hűvösebb időben általában se száműzzük magunkat a négy fal közé, mert hát az immunrendszerünk erősítésében hatalmas szerepe van a kültéri testmozgásnak. És hogyha ez még a helyzetváltoztatással és a közlekedéssel is párosul, akkor még időt is spóroltunk vele. Így ősszel is bátran maradhatunk a kerékpáron. Én magam 10 évvel ezelőtt kezdtem el bringázni Budapesten közlekedési céllal, és akkor először csak szép időbe tettem. Aztán szép fokozatosan egyre hidegebb, és úgymond egyre rosszabb időben is a biciklin maradtam. Kicsit esett, már nem zavart, kicsit hidegebb volt, már nem zavart, szóval szépen fokozatosan tágultak a keretek. Rájöttem arra, hogy az eső se tömegközlekedéssel, se gyalog, se autóval nem kellemes, és attól nem fog elállni az eső, hogy én nem biciklizek. Így is úgy is fel kell rá készülni, ennyi erővel akár bringázhatok is esőben. Úgyhogy most már egész évben biciklivel közlekedek munkába, azzal vásárolok az ötös családra, tehát az egész életünket így oldjuk meg esőben és hidegben is. Őszintén szólva, az őszi, sőt akár a téli bringázás sem sokban különbözik a nyáritól. Technikailag ugyanúgy kell rá felkészülni, mint az autózásra. Érdemes egy kicsit lassabban, óvatosabban tekerni, nagyobb követési távolságot tartani, nagyobb ívben kanyarodni. Kedvenc kérdésem, hogy nem fázok-e télen a biciklin? Hát nem fázni egyáltalán nem szoktam. Sőt, éppenséggel egy réteggel kevesebbet érdemes felvenni annál, mint hogyha sétálnánk. Mert ugye a biciklizés közben mozgunk, és kifogunk valamennyire melegedni. Ami viszont nagyon fontos, az az ízületek és a kiálló testrészek fülkész térdvédelme. Az a sapka, a kesztyű térdvédő. Nagyon hasznos egy napellenző sapka, ami megakadályozza, hogy a arcunkba hújjon az eső. Fontos az esővédő is, a sisakra a tehető esővédő. Ezt kapucni helyett javaslom inkább, mert a kapucni az ugye megvéd az esőtől, de szűkíti a látóterünket, és ezért a bringázáshoz nem javasolt. Ezek a néhány 1000 forintért kapható kiegészítők felkészíthetnek minket a hidegebb időben bringázásra is, de a legjobb, hogyha ezeket nem magunknak vesszük meg, hanem ajándékként kérjük szülinapra, karácsonyra, én legalábbis így szoktam csinálni, mert a szeretteim azok még mindig nem hiszik el, hogy én tényleg nem kérek semmit, a tárgyat ajándékként, és akik mégis ragaszkodnak a tárgyi ajándékokhoz, akkor nekik nem kell töprengeniük azon, hogy mit vásároljanak nekünk, és ünnep után mi sem kerülgetjük a kínban vásárolt ajándékokat.
Igen, megint visszakanyarodtunk ahhoz, hogy fölöslegesen vásárolt tárgyakban fuldoklunk akár, hogyha nem vigyázunk, és általában minden ünnepet, még ugye ezt a halottak napját is hajlamosak vagyunk eszmete mennyiségű fölösleges tárgyal megköríteni, és ugyanez igaz általában bármilyen programra. Mondjuk ennél újabb hagyomány az, hogy születésnapi zsúrokat, vagy akármilyen gyerekprogramokat szerveznek, és akkor el se tudjuk képzelni, hogy ne tegyük tele lufival, vagy akár tűzijátékkal, rengeteg kis cukorkával, kis műanyagjátékokkal. De ennél azért kreatívabbnak kell lennünk, hiszen mégiscsak a gyerekek jövőjét kell tesszük kockára, nem változtatunk ezeken a szokásokon. Inkább sokkal jobban járunk, hogyha felhívjuk a gyerekek figyelmét a természet színpompájára, ahelyett, hogy ezeket a mesterségesen generált színes dolgokat raknánk köréjük, mert ilyenkor ősszel gyönyörű, tényleg színpompával kedveskedik nekünk a Jóisten, és erre sokkal jobban felfigyelhetnek a gyerekek, hogyha nem zárjuk el tőlük azzal, hogy mi magunk körbe rakjuk mesterséges dolgokkal, és ez jól fog jönni, ez a szemlélet azért később is.
Hát igen, hogyha legjobb, hogyha kivisszük a gyerekeket a természetbe, akár kirándulni, hogyha valakinek van kertje, akkor ott az őszi munkába bekapcsolódhatnak. De eszembe jutott egy nagyon kedves mesekönyv, amit a gyerekeimnek régen nagyon sokat olvastam. Ez az ősz csodáiról, a gyermeki rácsodálkozásról, szeretetről, állatokról szól. Nem tudom, ki lehet-e találni ebből. Bálint Ágnes, Labda Rózsa lámpája. A gyerekeim már nagyok, de én még most is minden ősszel elolvasom, és meg is könnyezem ezt a kis mesét. Labda Rózsa egy öreg vizsla, aki egy házikóban lakik, egy nagy ház kertjében, ahol sok más állat is él, például zümzümdarázs, rigópapa, tyúkanyó, szidor, cica, és még sokan mások. És különös mély szerető bölcsességgel tanítja a nagyházhoz tartozó három gyereket a velük való kapcsolatra, megértésre, szeretetre, az ő színes történéseink keresztül. Érdemes ezt a könyvet ilyenkor ősszel mindenképpen kivenni a könyvtárból, ha nincs meg otthon, és elolvasni a gyerekeknek. Egy másik kedves mese, amit biztosan az óvodában is olvasnak a gyerekeknek, Marik Veronikának a Kip-Kop meséi. Ezek közül az egyik, amit én is nagyon szeretek, amikor a gesztenye gyerekek próbálják a téli álomra készülődő sünit ébren tartani. Hogyha ilyen könyveket olvasunk a gyerekeknek, akkor amikor kimennek a természetbe, akkor lehet, hogy sokkal jobban eszükbe jut. Nagyon fontos tudnunk itt a sünivel kapcsolatban jutott eszembe, hogy a zavart sok állat használja téli pihenőhelyként, hiszen nagyon jó a hőszigetelő hatása. Ha gyűjtjük az őszi lombot, és ugye már ezt többször megbeszéltük, milyen jó, hogyha ott tartjuk a kertben és komposztáljuk, akkor már nem mozgassuk tavaszig, mert fészket rakhatnak benne az állatok, olyanok, amik téli álmot alszanak, sünök, kis rágcsálók, pelék, rovarok, és hogyha mozgatjuk ezeket az avar kupacokat, akkor az élet folyamataikat megzavarhatjuk. Úgyhogy tényleg figyeljünk erre, mert a sün, hogyha túl korán fölébred, akkor elkezd élelem után kutatni, és értékes zsírtartalékokat használ fel. Akár el is pusztulhat, hogyha egy újabb hideg bejön. Érdemes a gyerekeinknek is megtanítani ezeket a dolgokat, akár olvasva a meséket, hogy kerti segítőtársaink, barátaink életét soha ne veszélyeztessük.
Így van, sajnos már így is eléggé lecsökkentettük az ő számukra élhető területeket, aminek megint az az oka, hogy egy kicsit túlteng bennünk a fogyasztás iránti igény, és hát kell a hely mindig a gyáraknak, a szép széles utaknak, nekünk a lakályos, sokszor lebetonozott házaknak, kertőházaknak, tehát borzasztóan szűk teret hagytunk nekik. És ugye megint a fogyasztáshoz kapcsolódik, hogy hát most már nagyon kéne vigyázni arra, mi maradt, sőt, egyre több dolgot visszaadni ugye a természetnek, és hát ez azt is jelenti, hogy beérjük azzal, amink van. Tehát például, hogyha elromlott akkor valami, akkor nem újat beszerzünk, hanem megjavítjuk, és ez azért is aktuális, mert október a javítás világnapja. Ez furcsán hangzik, de a teremtésvédelmi szempontból borzasztó fontos, hogy a javítást lehetőséggel mindig éljünk, mert sokszor megtapasztaljuk, hogy ez anyagilag látszólag nem éri meg. De ha belegondolunk, akkor sajnos hogy mindig az a tendencia, hogy egyre hamarabb elavulnak az újonnan vásárolt dolgaink. Tehát hiába veszünk olcsón másikat, nem vagyunk beljebb. Ráadásul javítatással mégiscsak a hazai munkaerőt támogatjuk. Persze sajnos a javításnak nagyon sok buktatója van, talán ezt szolgálhat néhány biztató hírrel ezt illetően.
Így van. A szemlélet talán egy kicsit javul, konkrét szabályok azok még hiányoznak, de ez az első lépés mindenképpen. Ugye, ahogy Júli is említette, jelenleg úgynevezett lineáris termelési és fogyasztási modellben élünk. Ez azt jelenti, hogy gyár legyártja, a fogyasztó használja, aztán a végén eldobja. Ez a rendszer alapjaiban rossz, nem ösztönzi a gyártókat fenntartható termékek előállítására. Nem szokták tudni, a korai elavulás és a tervezett elavulás közötti különbség az az, hogy ha egy termék egyszerűen nagyon hamar tönkre megy, akkor beszélünk korai elavulásról. Ehhez képest más dolog az úgynevezett tervezett elavulás. Ilyenkor a gyártó kifejezetten úgy terveznek egy eszközt, hogy egy idő múlva tönkre menjen. Például nem kap frissítést, vagy bármely más módon használhatatlanná válik, nem lehet alkatrészt kapni hozzá, és így a fogyasztó kénytelen lesz új eszközt vásárolni. Ezt a tervezett elavulást egyébként rendkívül nehéz bebizonyítani, de már erre is volt precedens és jó bírósági ügy. Ráadásul a legtöbb elektronikai és elektromos eszközünk mostanában már nem moduláris, azaz nem szedhető részeire, és nem javítható csak egy része. Tehát, hogyha valamelyik pici része tönkre megy, az egészet ki kell vágni, és újat kell vásárolni helyette. Na, ezen a helyzeten szeretne változtatni most már a magyar és az európai jogalkotó egyaránt. Magyarországon az az örömteli változás történt, hogy idén januártól szigorúbb jótállási szabályok léptek életbe. Ennek az a lényege, hogy a termék árától függően hosszabbodtak a kötelező jótállási idők. 100 ezer forintos termékárig egyéves, legalább egyéves, 100-250 ezer forint közötti termékekre legalább 2 éves, és 250 ezer forintnál drágább termékekre legalább 3 éves jótállási időt kell vállalni a gyártónak. EU szinten pedig, amire Júli is utalt, az történt, hogy egy szűk évvel ezelőtt az EU elismerte az úgynevezett javításhoz való jogot, és arra buzdítja a gyártókat, hogy egyszerűbben javítható termékeket dobjanak piacra. Hát ez egyelőre sajnos még csak írott malaszt, mert konkrét szabályok még váratnak magukra, úgyhogy hát amit egyelőre mi tehetünk, az az, hogy egyrészt nagyon vigyázunk a meglevő holminkra, másrészt megpróbáljuk javítani őket így is, akár úgy is, hogy gazdaságilag nem éri meg. Harmadrészt pedig, hogyha már végképp feladták a szolgálatot, akkor nem a kommunálisba dobjuk ki, hanem a megfelelő hulladékkezelő helyre eljuttatjuk. Ilyen megfelelő hulladékkezelő hely lehet a gyűjtőpont, hulladékudvar, vagy akár olyan áruház is, ahol a régi eszközt átveszik.
Köszönjük szépen, én nagyon szépen köszönöm Eszternek és Anna Marinak ezt a beszélgetést. Reméljük ismét szolgáltunk hasznos tippekkel.
Viszont hallásra!
Beszélgetésben Esztertől már több Laudátusz idézet is elhangzott, és ezért az enciklika felolvasását csak a jövő alkalommal folytatjuk. Befejezésképpen hallgassuk meg Nemes Csabát a novemberben kezdődő klímacsúcsról és a hozzáfűződő reményekről.
Naptár. Október végén kezdődik, és egészen november 12-ig tart az éghajlatváltozási egyezmény, ahogy szoktuk mondani, a klímacsúcs, a 26. klímacsúcs, amit idén Nagy-Britániában, Skóciában, Glasgow-ban rendeznek meg. Én is voltam régebben, már jó régen volt az ilyen nagy klímacsúcsokon, ezt úgy mondják, hogy a éghajlatváltozási keretezmény egyezmény részes feleinek a találkozója. Sokszor nagyon felemelő volt, nagyon sokat dolgoztunk, sokszor a konferenciák, vagy a részes felek találkozóján a vége felé már éjjel-nappal. A vége felé mindig nagy tapssal zártuk le ezeket a konferenciákat, akár meghatodottan is, de közben nagyon jól tudtuk, hogy nagyon keveset tudtunk elérni, nagyon keveset tudtunk intézni abból, mint amire gondoltunk, mielőtt odaérkeztünk volna. Hát nem tudom, hogy most így lesz-e azokkal, akik ezen a klímacsúcson, ezen a konferencián részt vesznek. 2 hét alatt nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Egyrészt nyilván a hivatalos résztvevők, a különböző államok és kormányoknak a delegáltjai, és ha sok-sok meghívott szervezet, aki ott lesz, nagyjából 25 ezer embernek várnak, köztük természetesen a világ ezzel a témával foglalkozó vezetőjét is, tárgyalópartnereket is, újságírókat is, és egy jó csomó nem kormányzati szervezet, civileket és másokat is. Sokan azt várják, hogy nagyon technikai jellegű lesz a párizsi megállapodás végrehajtásához, még szükséges és még nem eldöntött szabályoknak az elfogadásáról, de valószínűleg reményeim szerint néhány más bejelentést is várhatunk. Talán gyorsabb átállást az elektromobilitásra, talán egy fokozatos szénenergia kivezetésének a felgyorsítását. Talán azt is, hogy eldöntik a konferencián résztvevők, hogy lassítsák már le az erdőkivágásokat és a fakivágásokat, és meggyorsítsák már azon területek védelmét, amit a már létező, már ismert éghajlatváltozásnak a következményei nagyon veszélyeztetnek. Az Egyesült Királyság, ugye, mint házigazda, valószínűleg azt szeretné, hogy minden ország támogatna egy olyan határozatot, amely 2050-re úgynevezett nettó nulla kibocsátást vállalna az ebben a határozatban részvevő és ebben az egyezményben részvevő tagállamok. A szén és a benzinüzemű autók megszüntetésére vonatkozó javaslatok is lesznek. A fejlődő országok valószínűleg még nagyobb, még jelentősebb pénzügyi csomagot szeretnének, hogy az elkövetkező 5 évben segítsék őket a már biztosan emelkedő hőmérséklet, és nem csak az emelkedő hőmérséklet, a ezzel kapcsolatos más típusú káros időjárási eseményekkel való alkalmazkodásban, és nagyon fontos lenne, hogyha megerősítenék az ott lévő tárgyalópartnerek és az ott lévő országoknak a képviselői és vezetői, hogy még mindig a 1,5 Celsius cél ennek az életben tartása fontos. Hiszen ha ettől eltérünk, akkor nagyon könnyen kerül a virág akár 1,5 fok fölé, 2 fok fölé, vagy 2,5 fok fölé, és azt mondják a tudósok, és ez jelent meg a hónapokkal ezelőtt megjelent IPCC jelentésben is, hogy onnan bizony már sokkal nehezebb lesz kormányozni a 2, 2,5 fok vagy 3 fok fölötti globális hőmérséklet emelkedésből adódó következményeket, csökkenteni az ebből adódó károkat, mérsékelni a nagyon káros, sok százmillió embert érintő következményeket. Hát drukkoljunk, imádkozzunk ennek a konferenciának a sikeréért, és majd legközelebb remélem olyan hírekről tudok beszámolni önöknek a Mi Történt című rovatban, ami egy pozitív eredményről szóló beszámoló lesz. Köszönöm szépen, Nemes Csabát hallották.
A klímacsúcs ügyét Ferenc pápa is szívén viseli. Október elején találkozóra hívott össze tudósokat, szakértőket és vallási vezetőket a hónap végén kezdődő glasgow-i eseményre készülve. Itt közös felhívást írtak alá arról, hogy az egymásra utaltság és a kölcsönös felelősség alapján kell cselekedni, hogy megakadályozzuk a konfliktusokat, amelyek megsebzik a környezetet és az embert. Reményteli esemény előtt állunk, aminek persze a sikere és terveinek megvalósulása minden egyes ember felelőssége is, a miénk is, ahogyan ez már többször elhangzott a mai műsorban. Ahogyan Csaba is mondta, imádkozzunk, hogy a Szentlélek vezesse az eseményen résztvevőket, majd a megállapodások megvalósulását. Ezzel elköszönünk, köszönjük a figyelmüket, jövő hónapban újra jelentkezünk, addig is szeretettel kívánunk teremtéstudatos elhatározásokban gazdag őszt, és 4 hét múlva ugyanitt találkozunk hazafelé című műsorunkkal. Réfi Júliát hallották a Naphimnusz Egyesülettől.